és vár a mi Istenünk. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapon. A hét igéjét hadd olvassam fel ezzel is köszöntve a drága gyülekezetet. Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 40. vers a hét igéje. Jézus Krisztus mondja: amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ezzel az igével köszöntöm tehát a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket. Kedves testvérek, Isten áldja meg a mai alkalmunkat. Az Isten tiszteleten, vagy az Isten tisztelettel párhuzamosan lesz gyermekmunka is, úgyhogy a liturgia után a főének, mely a 455-ös számú ének, a főének előtt vagy ideje alatt majd megkérem, hogy Bejus Beáta vezetésével a 12 év alatti gyermekek menjenek el nyugodtan Bea nénivel, gyermeki hangon, illetve hát gyermeki módon fogja majd az evangéliumot közvetíteni, átadni a gyermekeknek, úgyhogy bátorítjuk a gyermekeket, hogy nyugodtan menjenek el Bea nénivel. Tehát a főének előtt, illetve alatt, a 455-ös számú ének alatt a gyülekezeti teremben. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája te vagy örökké, Istenem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem, pazarlod rám kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, s amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levél 3. fejezetében, a 15. verstől a 22. versig a következőképpen. Testvéreim, emberi módon szólok, a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna, Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közben járó által. Közben járóra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 41. verstől a következőképpen. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Nehéz megszólalnom, mert sohasem prédikáltam pénzről, sohasem beszéltem gyülekezet előtt anyagiakról, adományról, felajánlásokról. Kényesnek is érzem, bevallom őszintén, hiszen nehéz pénzről beszélni, különösen a mai világban. Egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy mai világunkban, templomban beszélni pénzről kényes, így is sokszor vádolják meg az egyházat, hogy milyen anyagias. Másrészt azért, mert eddig mindig elkerült engem olyan textus, ami érintette az anyagi kérdést. Hát most utolért engem. Utolért engem, biztos sokan tudják, de akik nem tudják, azért elmondom, hogy az evangélikus egyházban van egy úgynevezett perikópa rend, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen van minden vasárnapra megvan szabva, hogy mi alapján kell hirdetni az igét, egy ilyen perikópa rend, és aztán a lelki pásztor elővéve a perikópa rendet hirdeti az Isten igéjét. És hát most eljött az idő, utolért engem, találkozott a szolgálat, a prédikáció, a szószék ezzel a bibliai történettel. Emiatt kicsit kényelmetlenül érzem magam, de úgy gondolom, hogy kell beszélni egy gyülekezetben anyagi kérdésekről, hiszen a Szentírás is tanít bennünket ebben a témában. És mindjárt az elején hadd szögezzem le, hadd húzzam alá, hogy elsősorban a gyülekezet tagjainak szól, és nem a vendégeinknek, nem a keresőknek, nem azoknak, akik talán ma vannak itt először, nem azzal lépünk be a gyülekezetbe, hogy fizetünk. Isten országának sem az adakozás által leszünk részeseivé. De vajon miért tesszük ezt? Azért, mert biztosítani kell a gyülekezet fennmaradását pénzügyileg is. Azért, mert a mi adományainkból fizetjük ki a villany, gáz, víz, szemét, internet, telefon, tűzjelző díját. Azért, mert ha nem adakozunk, akkor a lelkésznek nincs miből fizetést adni. Azért, mert a gyermekmunka, az ifjúsági munka, a táborok sem lehetségesek pénz nélkül. És akkor még nem említettem akár egy-egy építkezést, akár egy-egy beruházást. Nem olyan régen jutott tudomásomra azaz, hát amikor ide kerültem, hogy nagyjából felmérték, hogy hát ezt a templomot, hogyha felújítanák itt a belső részét, akkor körülbelül milyen árba lenne, és hát milliárdos tételekről van szó. Részben talán igaz lenne, kedves testvérek, de mégsem csak azért, és hadd tegyem hozzá tiszta szívből, hogy elsősorban nem ezért beszélek az adakozásról. Nem a vállalat vezető szól, akinek anyagilag fenn kell tartani a szervezetet, hanem a lelkipásztor, aki arra hivatott, hogy az Istennel járás útján vezessen bennünket. Mert az adakozása, mint a gyülekezetnek az egész élete, elsősorban szív és nem pénzkérdés. Ez az alaphozzáállás. Szívkérdés, amit nevezünk ma lelkületnek vagy lelkiségnek. A lelkiség az egész életünkről szól. Hogyan járja át a mindennapjainkat a Szentlélek valósága, munkája? Hogyan lesz életünk egyre inkább Istentől való, Istenben való élet? A legfontosabb kérdés, hogy milyen a kapcsolatom az Úrral, és nagy örömöm, hogy ma drága Milánkát meg fogjuk keresztelni, és az ő irányába is az üzenetünk az, hogy milyen lesz az ő élete, vajon az Isten tenyerébe fogja helyezni az életét, mert ez a legfontosabb kérdés, drága testvérek, minden gyülekezetben, minden vasárnap, minden prédikációnak ehhez kell, hogy a fókusz pontjában álljon, hogy drága testvérem, hogy állsz az Úrral? Hogy állsz az Úrral? Ki neked az Úr? Ki neked az Úr által, az Atya által küldött fiú, Jézus Krisztus? Hogyan viszonyulsz hozzá? És ez lelkület kérdése. Mert minden ezen áll vagy bukik. Hadd mondjam, drága testvérek, hogy a pénz sohasem volt kérdés, bár gyakoroljunk önkritikát, drága testvérek, hogy voltak olyan egyház történelmi időszakok, korszakok, amikor a pénz nagyobb teret nyert, mint az evangélium. Olyan is lett az a gyülekezet, meg olyan is lett az az egyház. Sosem fontos Istennél a pénz. Istennek nincsen szüksége a pénzünkre. Egy csodálatos ének megfogalmazza, amit egyébként egy ige fogalmaz meg, csak dallamra írták, aztán szerkesztették. Jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Nekem ne add a pénzed, nekem a szívedet add. Igen, drága testvérek, minden ige hirdetésben ez kell, hogy a fókuszpontba kerüljön. Drága testvérem, hogy állsz az Úrra? Mit jelent neked az Úr? Ki ő számodra? Ez az oka annak, hogy ma szabad szívvel beszélhetek, kedves testvérek, az adakozásról. Természetesen megfordult a fejemben, és elmondom őszintén, a perikópa rend alapján, amikor kinyitottam az útmutatómat, és láttam az igét, akkor azt mondtam, hogy Uram, biztos? Biztos, sose beszéltem, biztos, hogy kell erről beszélni? Megfordult a fejemben, hogy mást választok, hiszen milyen gazdasági bizonytalanság van. Az elmúlt években munkahelyek tízezrei szűntek meg. Magyarországon 10% vagy a fölött van a munkanélküliség. Sokan félelemben, bizonytalanságban élnek nap, mint nap, hogy vajon mikor szűnik meg a munkahelyük. Látogatásaim során számtalanszor tapasztalom azt a félelmet, azt a bizonytalanságot, hogy vajon mikor csörren meg az a bizonyos felmondó telefon. Hogyan hozzunk így áldozatot? Hogyan tegyünk felajánlásokat adományokkal kapcsolatosan, amikor minden bizonytalan? De ebben a helyzetben is, drága gyülekezet, kedves testvérek, ebben a helyzetben is Isten gyermekei vagyunk. És ebben a helyzetben még radikálisabban át kell gondolnunk Isten előtt, mi a pénz és mi az adakozás szerepe az életünkben. Hogyan akar mindezeken keresztül Isten közelebb vonni magához? Hogyan akar formálni, hogyan szeretné kegyelmét és szeretetét ránk árasztani? Milyen kihívásokat helyez elénk is, hogyan vezet bennünket ezen kihívások közepette? Kétféle hozzáállásra hívja fel Jézus tanítványainak a figyelmét. És nagyon örülnék, hogyha hazamennénk és elolvasnánk nem csak ezt a történetet, hanem a kontextusát is megértenénk, megnéznénk, hogy tulajdonképpen milyen szövegkörnyezetben fogalmazódik még mindaz, amit Jézus mond. Elolvasnánk Márk evangéliumának 12. fejezetét, különösen a 38. verstől. Igen, Jézus kétféle hozzáállásról beszél ebben a történetben, illetve ebben a kontextusban. Óvja a tanítványokat, óv bennünket az írástudóktól, attól a magatartástól és lelkülettől, amit lehet a gazdagság lelkületének nevezni. Ezután felhívja a figyelmet az özvegyasszony adományára, egy olyan magatartásra és lelkiségre, amit nevezünk szegénység, vagy nevezünk egyszerűség lelkületének. E kettőt Jézus radikálisan szembe állítja egymással. A következőkben vizsgáljuk meg az írástudók, majd az özvegynek a lelkületét, hogy ezek alapján el tudjuk magunkat helyezni az igében, és felismerik, hogy hogyan kíván Jézus bennünket formálni, és mire hív az adakozással kapcsolatban. Először nézzük meg a gazdagság lelkületét. A korábbi versekben Jézus az írástudókkal foglalkozik, ahogy az imént említettem, és ebből tudhatjuk meg, ismerhetjük meg az ő lelkületüket, hogy milyenek ők valójában. Az írástudók Mózes törvényének voltak a szakértői. Ők őrizték meg a mózesi törvényeket, ők gyűjtötték össze és adták tovább a törvényhez kapcsolódó magyarázatokat. Számos követőjük volt, akik tőlük tanulták a törvény értelmezését és alkalmazását. Tanítottak a templomban, és bár tanításuk ingyenes kellett, hogy legyen, Jézus szavai rámutatnak arra, hogy ez nem mindig volt így. Mint tanult emberek, akik mások felett ítélkeztek, és anyagilag is jóval az átlag felett álltak, olyan lelkület született többségük szívében, amit a gazdagság lelkületének lehet nevezni. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy törvényszerű, és azt is hadd húzzam alá. Ez nem azt jelenti, hogy minden gazdag emberben jelen van, de az igen, hogy a hatalom és a vagyon könnyen formálja ilyenni az embert. Hogyan írja körül Jézus ezt a hozzáállást a korabeli írástudókra nézve? Idézem az igéket, nem tőlem származik, Jézus szájából. Díszes, köntös, azaz a szép, drága, márkás öltözet szeretete elengedhetetlen. A ruha teszi az embert, talán akkor is, ma is erőteljesebb igazság volt, mint a közmondás, amely szerint nem a ruha teszi az embert. A megfelelő, mások felé emelő öltözethez másokat megelőző tisztelet is jár, idézem az igét, szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretik a főhelyeket a zsinagógákban, és az asztalon ülni a lakomákon. Hát ki nem szereti ezt? Ki nem szereti ezt? Ki nem szeret egy-egy helyzetben megkülönböztetett figyelmet kapni, a kitüntetett tiszteletet? Jézus idejében ezek a vallásos vezetők színlelésből hosszan imádkoztak, ma pedig számosan színből vagy szívből, ki tudja, nagyon szívesen adakoznak jó ügyekre úgy, hogy arról minél többen szerezzenek tudomást. Aztán idézem Jézust. A gazdagok a látszat mögött erőszakból, kizsákmányolásból élnek. Természetesen azonnal hozzá kell tennünk és le kell szögeznünk, hogy ez nem minden gazdag emberrel van így, de az is igaz, hogy Jézus szavai nem csak az írástudókat leplezi le, felemésztik az özvegyek házát, idéztem Jézust. Az özvegy a korabeli társadalom legkiszolgáltatottabb, legszegényebb rétegei közé tartozott. Nem véletlen, hogy éppen Mózes törvénye újra és újra hangsúlyozza az özvegyek és árvák jogait, valamint Isten irántuk való figyelmét és szeretetét. A törvény elkötelezett tanulói és tanítói úgy tűnik visszaéltek befolyásukkal és hatalmukkal. Ingyen kellett tanítaniuk, de a korabeli elgondolás szerint érdemszerző tett volt adományt adni nekik. Ez lehetett az egyik módja, ahogy idővel felemésztették az özvegyek házát, egyetlen vagyonát, ráutaló magatartással. A törvény is megfogalmaz ilyen paragrafust, ilyen mondatot, ráutaló magatartás. Jézus szavai arra is utalhatnak, hogy jogalkalmazási gyakorlatukban inkább kedveztek a gazdagnak és befolyásosnak, semmint kiálltak volna az elesettek igazáért. Miközben szeretnek morálisan elkötelezettnek látszani, a háttérben a gyengék durva kifosztása húzódik meg. Ennek számtalan formája ismert azóta is, mind a mai napig. Persze egyre szisztematikusabban, egyre bonyolultabb és kifonomultabb módon történik a gyengék és erőtlenek kárára történő meggazdagodás. Aztán idézem Jézust, a gazdagok a feleslegükből adnak. Amikor Jézus a templomban figyelte, hogyan dobják be a jelenlévők áldozati ajándékaikat az ott elhelyezett perselybe, a gazdagokról, akik immár nem csak az írástudók, azt jegyzi meg, hogy a feleslegükből adtak. Adományuk abból van, ami megmarad, azaz a bőségből, a sokból, a túláradóból. Úgy is fogalmazhatunk, hogy miután adnak, azután is sok marad meg. Nem húsba vágó a bőségből, a feleslegesből adni, de adnak, mert ez hozzátartozik ahhoz a vallásos és erkölcsi látszathoz, ami oly fontos a számukra. Isten iránti odadás azonban nincs ebben az adakozásban. A gazdagok Isten ítélete alatt vannak, mondja Jézus. Ez Jézus utolsó megjegyzése a gazdagság lelkületéhez. akik másokat fel és kihasználva élnek, akik látszat szerint erkölcsösek, akik elvárják a megbecsülést és a tiszteletet, Istent nem csaphatják be. Egy napon majd szembe kell nézniük azzal, hogy a látszat nem a valóság, és a valóság pedig nem a látszat, amit még ők is valóságnak hisznek, hiszen bizonyosan jó magyarázatuk volt az özvegyek kifosztására, például gazdasági szükségszerűség, és egészen meg voltak győződve igaz voltukról, arról ki fog derülni, hogy végzetes tévedés. A gazdagság lelkülete elvakította és érzéketlenné tette őket. Jézus ettől a lelkülettől óvja a tanítványait. Azért kell felhívni erre követőinek figyelmét, mert ez a lelkület mindenhol megjelenik, ahol az ember hatalmat, befolyást, vezetői szerepet kap. Jézus látja, hogy lesznek olyanok, akik nevét emelik a magasba, és közben ugyanúgy cselekszenek, mint az írástudók. Jézus lát bennünket, látja az életünket, ezért mondja, óvakodjatok. Aztán nézzük meg a szegénység lelkületét. A szegénység lelkületével kapcsolatban először is azt kell hangsúlyoznom, hogy a szegénység önmagában nem jó és nem áldott dolog. A nyomortelepek, ahol milliók élnek, az éhezés, a betegség, a tanulatlanság, a bonderkori rabszolgaság, a prostitúció, az emberkereskedelem mind-mind egyértelműen rámutat a szegénység átkára, és intve óvnak attól, hogy a szegénységgel kapcsolatosan valamilyen romantikus elképzelést tápláljunk magunkban. A szegénység mentalitás gyakran teljes reménytelenség, generációkon átívelő tehetetlenség és kiszolgáltatottság, ami megfosztja az embert emberi méltóságától, szabad döntések lehetőségétől. A szegénység, tehát le kell szögeznünk, önmagában nem jó, nem áldott dolog. A szegénység vagy rászorultság lelkülete azonban egy olyan lelkület, egy olyan hozzáállás az élethez, amely sokkal inkább megszületik az egyszerűségben, a tisztes szegénységben, mint a bőségben. Ha megfigyeljük, és talán biztos, hogy van már annyi tapasztalatunk ebben az életben, ha megfigyeljük a gazdagságnak a lelkületét és a szegénységnek a lelkületét, akkor milyen nagy különbség van a kettő között. Emlékszem, és nagyon szíven ütött, nem olyan régen valakivel találkoztam, nagyon jó módúak, tényleg rendkívül jó módúak. Meghívott magukhoz dzsakudzizni, ami nyilván nem baj, hogy valakinek van dzsakudzia, ne értse félre. Meghívott dzsakudzizni, hatalmas plazmatévé ott a fürdő helyiségben, fekszem minden, és úgy elgondolkodtam azon, és mondtam ennek a barátomnak, hogy milyen érdekes, hogy most éppen a mandabokori teleknek az árában fekszem. És aztán, amikor beszélgettünk, elmondta azt, két gyermekük van. Elmondta azt, hogy nem mernek több gyermeket vállalni, mert félnek, hogy nem bírják el. Hát nem ilyen a gazdag lelkület, testvérek? Nem ilyen? Mondjuk ki őszintén. Teljesen más a hozzáállás. Igen, kedves testvérek, a szegénynek a lelkület, a szegénység lelkület valami teljesen más. Erre mutat rá Jézus az özvegyasszony adományával összefüggésben. Spurgeon egyszer azt mondta, és nagyon megragadó, amit mondott, tanulságos, Isten nem az szerint méri adományunkat, amit adunk, hanem az szerint, amit visszatartunk. Az özvegyasszony a társadalom legkisebbje, a gazdagok ajándékai után két fillért dobott be a persejbe. A korabeli Palesztinában a legkisebb értékű pénzérme volt az egy fillér, amiből kettő volt az asszony birtokában. Két fillér egy napszámos órabérének az egy negyedét sem tette ki. Az asszony a pénzügyi értéket nézve nem adott számottevő adományt, mégis ő adta a legtöbbet, idézem Jézust. Ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Szegénységéből mindaz beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Jézus megdicséri, és például állítja az özvegyet a tanítványok elé. A gazdagok sokat adtak a feleslegükből, de az asszony mindent odaadott a szegénységéből. Sőt, az eredeti megfogalmazás így szól, hiányából mindaz beledobta, amilyen volt.
A hiányából adott, a nem létezőt adta. Hogyan lehet a hiányból adni? Hogyan lehet a szükségből adni? A feleslegesből lehet, ezt értjük, de a hiányból, a hiányzóból hogyan lehet adni? Mit lehet még odaadni a nem elégből? Hogyan lehetséges ez? Úgy, ahogy az asszony egész vagyonát odaadta, azaz nem maradt semmije. Nem felezte az összeget, nem kalkulált, számolt, nem spekulált, ahogy szoktuk mondani, jusson is, maradjon is. Nem gondolkodott azon, hogy hát nézzük meg a káposzta és a kecskének a helyzetét, mindenki jól járjon, a kecske is, meg a káposzta is. Ez az özvegyasszony nem kalkulált, hanem mindent odaadott. A szegény özvegyasszony példává lesz. De nem úgy van, hogy a szegénynek könnyebb mindent odaadni? Hiszen neki még a mindene is kevés, semmit sem ér. Nagy különbség nincsen a között, hogy odaadja-e vagy sem, gondolhatnánk, ugye? Ez a gazdag, a bőségben élő ember olvasata, azt hiszem. Vagy azért adta oda ezt a 2 fillért, mert ennyit úgyis megkap a következő alamizsnálkodótól. Ez is a gazdag olvasata, hiszen igazolni akarja magát, és megmagyarázni azt, amit nem ért, mert nem ismer. Nem ismeri azt, amit az asszony tud, hogy mit jelent egész életével az Istenen függeni. A szegény ember rászorul az Úrban való bizalomra, tudja, hogy minden nap az ő ajándéka. Nem azért ad, mert neki már úgyis mindegy, hanem azért, mert hálás Istennek. Hálás annak Istennek, aki ha kevéssel is, de megtartja az életét. Hallottam már, kedves testvérek, ebben a gyülekezetben. Megyek, letudom a kötelességemet. Befizetem az egyház fenntartói járulékot. Milyen távol van ennek az embernek a szíve? Hát nem kötelesség. Nem az Úrnak van erre szüksége. Higgyék el, kedves testvérek, Istennél nem fontos a pénz. Istennek nincsen szüksége a pénzre. Ezért, ha valaki úgy tekint, hogy ez egy kötelesség, ez egy restancia, annak nagyon távol van a szíve. Jó, hogyha talán meghallja ezt az igét, ezt az igehirdetést. Jó, hogyha talán eljut a szívéig, hogy az Isten az nem a kötelességek Istene. Igen, kedves testvérek, a hívő ember hálából teszi, mert szereti az Urat, mert hálás Istennek. Mindenért, amilyen van. Lehet, hogy azért a 2 fillérért. De lehet, hogy azért a sokért. A hívő ember hálából teszi, mert szereti az Urat, mert hálás neki. Ezt az adakozást valóban az Úrban bízó, velejáró, egyszerű embereknél látni. A szegénység, a rászorultság lelkülete tehát az a hozzáállás, amely az Úrban bízik. Mert nem bízhat másban, és ebben a bizalomban szabaddá válik arra, hogy mindenével az Urat imádja és dicsőítse. Ebben az állandó jelenlétben megtapasztalja Isten közelségét és hűségét. Nem egy élettapasztalat, drága testvérek, sokszor, ez nem olyan régen fogalmazódott meg bennem, hogy hát a gazdag azért gazdag, mert sose ad. Mert mindent magának gyűjt, és mindene meg lesz. És a szegény sokszor még az utolsóját is odaadja akár egy éhezőnek, akár egy hajléktalannak. Igen, mennyire más a lelkület. Jézus óvja a követőit a gazdagság képmutató lelkületétől, és példaként adja eléjük az özvegyasszony lelkületét. Ami első kérdésünk ma, hogy hol tudjuk magunkat elhelyezni a két első ránézésre úgy tűnő szélsőség között. Hiszen az írás tudók által képviselt gazdagság bizonyára nem a miénk, de nyilvánvaló, hogy az asszony szegénysége sem. Nem vagyunk a társadalom elitje, befolyásos, másokat kizsákmányoló rétege, de nem vagyunk egyik napról a másikra élő szegények sem, gondolhatnánk. Dolgozunk, pénzt keresünk, másokat kell eltartanunk, és inkább hiányunk van, mint feleslegünk. Éppen ezért nem azért a válaszunk, hogy mivel egyikkel sem tudunk igazán azonosulni, kívül maradunk ezen a történeten. Bár nagy erre a kísértés, mégis hadd hívjam a kedves gyülekezetet, hogy lássuk magunkat úgy, mint akiket a gazdagság lelkülete befolyásol, mert ebben a világban élünk, és mint akik Jézus hívására elmozdulnak a szegénység, egyszerűség, rászorultság lelkülete felé. Igaz, hogy nem vagyunk a társadalom gazdaság jelítje, de egy olyan társadalomban élünk, és szeretném ezt nyomatékosítani a kedves gyülekezeti tagoknak, egy olyan társadalomban élünk, amely az anyagiak és a vagyon felhalmozását, valamint a fogyasztás és az életszínvonal folyamatos növekedését tartja a legtermészetesebbnek. Amit egyszer elértünk, megszereztünk, ahová eljutottunk, abból nem lehet visszalépni. Amilyen igényeket támasztunk magunk elé, onnan nagyon nehéz visszalépni. Az igazán sikeres bibliai szóval áldott ember ma az, aki éppen olyan, mint az írástudók Jézus jellemzésében. Senki nem kérdezi, hogy kinek és minek az árán gazdagodott meg, mert ma köztiszteletben álló üzletember, vállalkozó vagy politikus is lehetne sorolni. Ez a társadalom a felszínen a tolerancia, a szolidaritás, a szabadság értékeit hirdeti, valójában azonban gazdagsága mögött olyan kizsákmányolás áll, amely fenntarthatatlan. Mai nyelven ilyen szlengesen megfogalmazva, hát jó helyen volt jó időben. Sokszor halljuk ezt. A mi jólétünk fenntarthatatlan, drága testvérek, ha az egész világ ehhez szeretne felzárkózni. Felemésztjük gyermekeink és unokáink jövőjét, ahogyan azt mindannyian tudjuk. Ebben a lelkületben élünk, ebben a világban, és amint a rossz híreket halljuk, ösztönösen nem teszünk más, mint hogy kapaszkodunk és reménykedünk, hogyan lehetne megúszni ezt a visszalépést, ezt az igény alábadást. Pedig a legtöbbünk, és ezt azért mondjuk ki őszintén, jóléti társadalomban, pedig a legtöbbünk, de nem mindannyiunk, betevő falatja, ruházata, fűtött otthona nincs veszélyben. Mi mégis rettegünk és panaszkodunk. Mit jelent ebből a lelki állapotból elmozdulni az özvegyasszony lelkülete felé? Egyszerűséget, több hálaadást és több bizalmat. Megerősödő hitet és ráhagyatkozást az Úrra. A nem lényegbe vágó dolgok, javak békés elengedését, nyitott szemeket és szíveket, amelyek hálásak Isten mindennapi ajándékaiért, annak boldog átélését, hogy az életünk és családunk az ő kezében van, és boldogságunk, egymás iránti szeretetünk nem az anyagiakon múlik. Mert hogyha őszinték vagyunk, drága testvérek, akkor nagyon sok minden ebben az életben nem a pénzen múlik. Egy zsidó ember egyszer azt mondta, csak egészség legyen, a többit megveszem. Igen, drága testvérek, sok minden nem az anyagiakon múlik. Sok minden. Olyan egyszerű, de mi olyan bonyolultá tesszük. Az adakozásunk ennek a lelkületének a megnyilvánulása. Mennyit és hogyan adjunk? Egyszer olvastam, és ez nagyon megragadott, és a prédikációmban sok mindent belefűztem, amit olvastam egy másik igehirdetésben. Nagyon megragadott és nagyon szíven ütött. És ezt a két kifejezést használja, áldozat és kockázat. Ezt jelenti nem a megmaradó feleslegből adnunk, hanem a hiányból, a szükségből szánnunk oda. Abból, ami nincs. De hát most sem jövök ki. Most is éppen keresem, hogy melyik számlát tudom befizetni, talán gondoljuk ezt. Mi lenne, ha még havonta Isten ügyére is adnék? Isten látja, hogy semmi extra luxus nincs az életemben, mégsem marad semmi. Hogyan tudnék ebből az ő ügyére felajánlani? Egyetlen módon, csak úgy, mint az özvegyasszony. De lásd meg, hogy a mai helyzetben az adakozás, amely áldozatot és kockázatot hordoz magában, ez egyfajta lelki gyakorlat, lelkiség. Kifejezi Isten felé az elkötelezettségünket, az értékeinket, a bizalmunkat, a ráhagyatkozásunkat. Kifejezi, hogy mit tartunk értéknek, valamint azt is, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Kifejezi, hogy mennyire együtt hordozzuk a közös életünk anyagi terheit. Valamint segít ellenállnunk a gazdagság, a fogyasztás, a még több lelkületének, amely hódítása nyomában örök elégedetlenség, vágyálmok kergetése, egyre feljebb strófolt igénye kielégítése áll. Illés korában komoly gazdasági válság volt. De gondoljunk, és ez a történet taníthat bennünket Királyok könyvéből, a lisztes fazék nem ürül ki, az olajos korcsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint. Bízunk hát benne ma is. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük te tanításodat, te szavadat. Egy talán kényes kérdésről, amelyről egyre nehezebb beszélni ebben a mai világban, hiszen a csapból is ez folyik, minden híradóban tudósítanak arról, hogy válság van, szegénység van, hitelek dőlnek be, végrehajtók vesznek el autókat, vagy foglalnak le lakásokat, ingatlanokat. És bennünket is érintenek ezek. Nagyon jó, hogy tanítasz bennünket, hogy két lelkiség van alapvetően ebben a világban. És sokszor tartozom, Uram, köszönöm, hogy erre rávilágítottál az én életemben is. Sokszor tartozom ahhoz a lelkületű emberhez, aki mindig elégedetlen, akinek sose semmilyen nem elég, mindig többet akar, mert nagyok az igények, mert másiknak is ez van, mert nem tehetem meg, hogy nekem kevesebb legyen. Bocsáss meg! És Uram, könyörgöm azért, hogy taníts, hogy a szegénység lelkülete, az egyszerűség lelkülete legyen a szívemben, hogy tudjak akkor is adni, amikor már nincs. Hogy ne csak a bőségből, hanem a szükségből is tudjak adni. Amen. A gyülekezet a hirdetéseket hadd olvassam fel. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Az elmúlt évek hagyományához hűen ebben az évben is lesz táján csendes nap, melyet augusztus 31-én szombaton 9-től 16 óra 30-ig tartanak a tájai evangélikus templomban. A részletes program a hirdetőkben olvasható. Busz nem indítunk, így az utazást egyénileg kell megoldani. Az evangélikus általános iskola tanévnyitó ünnepsége augusztus 30-án pénteken lesz a nagy templomban, 4:30 kezdettel. Az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium szeptember 1-én vasárnap 16 órakor tartja tanévnyitóját szintén az evangélikus nagy templomban. Hirdetjük, kedves testvérek, hogy Mandabokorban elindultak a különböző programok, és készítettünk egy ilyen program ajánlót, egy ilyen kis szórólapot, akit érdekel esetleg, az a lelkészi hivatalban hozzájuthat. Én csak néhány programot hadd említsek. A legközelebbi szeptember 7-én lesz egy családi nap, és ezen a családi napon minden generációt szeretnénk megmozgatni. Lesznek különböző sportolási, ügyességi versenyek, lesznek ilyen társasjátékok, illetve gyermekprogramok, valamint lesznek felnőttek számára is programok, és ezen a családi napon természetesen vendégül szeretnénk látni mindazokat, akik eljönnek. Tehát szeptember 7-én szombaton 10 órától lesz a Mandabokori imaháznál, valamint hirdetem a kedves testvéreknek, hogy számítógép felhasználó ismeret tanfolyam lesz majd szintén Mandabokorban. A 40 órás képzéssel célunk, hogy minél többen felhasználói szinten megtanulják kezelni a dokumentum és táblázat szerkesztő programokat. Ha bárkit érdekel a még több program, akkor ezt a programajánlót tehát ajánlom a kedves testvéreknek a figyelmébe. Csendes percek szeptember-októberi száma megérkezett, a hivatalban lehet ezeket megvásárolni. Isten áldja meg tehát ezt a drága gyülekezetet, közösséget, hogy valóban az ő szeretetében tudjunk nap mint nap élni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Türelmesen. Csak szívedet ad neki át. Isten bevégzi rajtad szent akaratát, mely sorsod szőnyegét szövi. Ne gátold hát a szent kezet, ha terveit nem érted is. Magad ne szőj te terveket. Itt egy világos, ott sötét, amott egy fényes szál szalad. Balgán ne kontárkodj belé, ne kuszáld szét a szálakat. És meglátod, egyre érthetőbb, és egyre tisztább lesz a rajz. A kusza emberarc helyett föltűnik majd egy drága arc. Szíved félő alázat, imádat, hála járja át. Krisztus benned, gyarló fiában, kiábrázolja önmagát.
Köszönjük szépen Márk Borbála szolgálatát.
És egy énekkel szeretnénk köszönteni mind a gyülekezetet, mind pedig természetesen a családot, családokat. Ezt az éneket fogadják szeretettel.
Kedves testvérek, pedig végezetül az oráció ökumenikában boruljunk le együtt, Isten elé hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Drága Úrunk, hálát adunk az igei, a lelki közösségért, ezért a családért, a családi közösségért. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket egy olyan kérdésben, amiről nehéz beszélni. Nehéz beszélni akkor, amikor egy olyan világot élünk, amikor családok, családtagok sakkoznak a csekkekkel, hogy melyikben legyen elmaradás, melyiket fizessék be hamarabb. Nehéz beszélni, amikor egy olyan világot élünk, amikor családoknak az utolsó vagyonát veszik el, házukat, otthonukat. És nehéz akkor beszélni, amikor sokszor az anyagi dolgok keresztbe húznak számításokat, és család ellen fordul, mert feszültség, mert nehézség adódik. De Urunk, köszönjük azt, hogy Te helyes utat mutatsz az anyagi kérdésekben, hiszen számtalan ige beszél erről, aki nem dolgozik, ne is egyék, méltó a munkás a maga bérére, hogy igenis tegyünk meg mindent. De jó, hogy rámutatsz arra is, hogy sokszor az elégedetlenség, a tehetetlenség lelkülete az hová tudja formálni az embert. Urunk, így kérünk azokért, akik nélkülöznek, könyörgünk azokért, akik nyomorúságban szenvednek, akik anyagi nehézséggel küzdenek, könyörgünk ő érettük is, áld és őrizd meg őket, és adj jó előmenetelt számukra. És Urunk, könyörgünk azokért is, akik a gazdagság lelkülete miatt magukra ismertek ma, mennyire nem tudnak elégedettek lenni, megelégedni azzal, amik van. Könyörgünk azokért, hogy adj számukra bölcsességet, mert neked van hatalmad adni, és van hatalmad elvenni. Urunk, könyörgünk ezért a drága gyülekezetért, és könyörgünk azért, hogy a te ígédet komolyan tudjuk venni. Urunk, visszük eléd ebben a családi körben a születésnaposokat, azokat, akik júliusban, augusztusban ünnepelték a születésnapjukat, és kijöttek áldásra, áld meg őket, és azokat is, akik talán nem mertek kijönni, azokat is, akik ma nem tudtak eljönni, de gyülekezet közösségéhez tartoznak. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket ma a keresztség szentségében részesíthetünk. Urunk, visszük eléd a gyászolókat, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el hozzátartozóikat. Adj számukra vigaszt és reménységet. És visszük eléd, Urunk, azokat a programokat, amiket az elkövetkezendő időszakokban szeretnénk megvalósítani a gyülekezeten belül. Urunk, add, hogy minden program reád mutasson, és a te dicsőségedre lehessen. Urunk, könyörgünk népünkért, nemzetünkért, könyörgünk azért, hogy adj bölcs vezetőket és hiteles példamutató életeket. Urunk, sok minden van, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig Istenek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet.